kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Magyar Vörös Kereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten, közölte a szervezet a Magyar Távirati Irodával. Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyar Vörös Kereszt nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségi média felületeken terjedő félrevezető információk miatt. Kitértek arra, hogy a Magyar Vörös Kereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék gyes és gyet, közölte a Magyar Államkincstár. A tájékoztatás szerint az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt megkapják a családok az alanyi jogon járó családtámogatásokat. A Magyar Posta csütörtöktől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást és a gyermeknevelési támogatást. A Magyar Államkincstár pedig pénteken utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat. Az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton bejegyzésében azt írta, az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztak azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. Ez nem csupán egy új járatot, hanem újabb lehetőségeket is jelent Magyarországnak, hiszen könnyebbé válik az utazás, erősödhetnek a gazdasági kapcsolatok, új lendületet kaphat a turizmus. Augusztus 25-től hétfőtől szeptember 20-áig jelentősen módosul a közlekedési rend a keleti pályaudvart érintő vonalakon a pályaudvar felújítása miatt, írja a MÁV. A munkálatok ideje alatt 4 hétig a keletiből nem indulnak, és oda nem is érkeznek vonatok. Ezért a győri, a pécsi, a hatvani miskolci és az újszászi békés csabai vasútvonalakon utazók jelentős változásra kell készüljenek. A módosított menetrendek az online felületeken már elérhetők. Az idei szüreti időszak beköszöntével a Nébih felhívja a bortermelők figyelmét a must erjedése során keletkező mustgáz veszélyeire. A mustgáz nagy koncentrációban történő belélegzése akár tragédiát is okozhat. A pince levegőjének biztonságát ma már széndioxid jelző készülékekkel is ellenőrizhetjük, de a hagyományos gyertyás módszer továbbra is hatékony figyelmeztetést adhat. A hazánkban legkorábban érő szőlőfajta a csaba gyöngye szedésével néhány nappal ezelőtt kezdetét vette a 2025 évi szüreti időszak. Számos pincében már erjedésnek indult a must. Ez a szőlőtermesztők, bortermelők életében különleges időszak. Azonban komoly veszélyeket is hordozhat, ha elmulasztjuk azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel megelőzhetőek az erjedéskor keletkező mustgáz okozta tragédiák. A mustgáz, amely nem más, mint széndioxid, a nem megfelelő szellőzéssel rendelkező pincében olyan mennyiségben is felhalmozódhat, hogy adott esetben súlyos, akár halált is okozó mérgezéshez is vezethet. A Nébih felhívja a bortermelők figyelmét, hogy az év ezen időszakában kiemelten fontos a pince levegő minőségének folyamatos ellenőrzése. Soha nem mérték még ilyen alacsonyan a folyót, és további csökkenés is várható a tartós szárazság miatt, írja az Agroinform. Megdőlt a negatív rekord a Maros vízállásában Makónál. Az augusztus 20-ai mérések szerint a folyó szintje mínusz 120 cm-re süllyedt. Ez a valaha mért legalacsonyabb érték ezen a szakaszon, és a szakértők szerint nem kizárt, hogy a száraz időjárás miatt a vízszint még ennél is lejjebb apad a közeljövőben. A Maros vízállása egy hónapon belül már másodszor döntött negatív rekordot. Augusztus 15-én mínusz 118 cm-es értéket jegyeztek fel, ami akkor új csúcsnak számított. Korábban 2022. augusztus 18-án mínusz 117 cm-es szintet mértek. Ez a rekord 3 évig állt. Az újabb augusztus 20-i mérés alapján viszont ez az érték is a múlté lett. Híreink végén az időjárásról. Gomoly felhős napos időre kell készülni. Északkeleten, illetve délnyugaton néhol záporzivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Puckó József néprajzkutatót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Megjelent egy újabb könyve, és ez arra sarkalt minket, hogy újból találkozzunk, és beszéljünk a soron következő kiadványáról, amely a közelmúltban került bemutatásra. Címe: Istennek legszebb ajándéka, a búza vetése és aratása Hajdúnánáson. Javaslom, hogy kezdjük a beszélgetésünket mi is úgy, ahogy a könyv előszava kezdődik, egy bibliai idézettel, Mózes könyvéből: amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás. Valóban az egyik legszebb isteni ajándék a búza és a kenyér az emberiség számára?
Egészen bizonyosan így van, hiszen az élet alapja. Nem is véletlenül mondták eleink, és az idősebbek manapság is így szokták emlegetni a kenyeret, hogy az élet. Mert aki elveti a magot, az életet vetette el, a szárba szökken, és megtermi majd ismét az életet, amiből kenyér, azaz az élet legfőbb, legfontosabb alapja lesz. Így fognak össze a szavaink és a szavak mélységei mindazzal, ami a napi megélhetést, a mindennapi kenyeret jelentette. Így hát a bibliai gondolat, mint üzenet, az végigkísérte a mi népünket, a mi magyarságunkat egészen a közelmúltig, mind addig, amíg a kenyeret, tehát az életet a szószoros értelmében kézi munkával kellett előállítani. És azt hiszem, hogy ide nagyon szépen illik Móric Pálnak, a mi helyi írónknak, a mi Móric Zsigmondunknak a gyönyörűséges gondolata, aki református emberek ajkáról, ő maga is református volt egyébként, jegyezte le és hagyta meg egyik írásában számunkra, hogy a búza, a búzából készült kenyér az Istennek legszentebb ajándéka. Ezért is választottam egyébként ennek a könyvnek a címéül éppen ezt a gondolatot.
És legszebb imádságunkban, a mi atyánkban is minden egyes alkalommal imádkozunk a kenyérért, mert hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma.
Bizony, itt a másik, ugye a mi atyánk, amit most már függetlenül attól, hogy miként vetjük el az életet, és miként aratjuk le az életet, pontosabban ma már mi, akik kenyeret fogyasztunk, már szinte alig teszünk valamit, vagy semmit éppenséggel a vetésért és az aratásért, hiszen ezt elvégzik helyettünk a gépek. Ám a keresztény ember napi imájában mégis elmondja azt az ősi fohászt a Jóisten felé, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, mert hogy nem, az élet alapja ma is, függetlenül attól, hogy két kezünkkel teremtettük-e meg, vagy éppenséggel gépek által, akkor is a kenyér. Ezért is aktuális, és mi szerintem mindig is aktuális, vagy örökké aktuális marad a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma fohász.
És az ajándék mellett áldás is a kenyér, hiszen a búza is áldás volt, az áldott magyar föld termése.
Igen, tekintettel arra, hogy imádságos lélekkel vetették el, imádságos lélekkel gondozták, és imádságos lélekkel is aratták le. Ez mind külön magyarázatot igényel. Annál is inkább, mert már a vetőmag kiválasztása is imák elrevegése közepette történhetett, hiszen a jól megválogatott vetőmag, a jól megtisztított vetőmag jelentette a következő évi megélhetést. Tehát ez egy közösségi munka volt, legalábbis a család közös összedolgozásának, amikor gondoljunk bele, hogy a vetőmag közé került konkolyt, egyéb olyan gyommagvakat, amelyek csak szaporodtak volna, de hasznuk nem lett volna, ezért ezt ki kellett válogatni. És a 19. század derekáig, amíg meg nem jelentek azok a bizonyos szórógépek, amelyek képesek voltak külön választani a vetőmagnak való magvakat a nem odavalóktól, hát addig ezt kézzel tették meg, belöntötték egy nagy teknőbe, általában a dagasztó teknőbe, nekiült a család, és kiszedte, kiszedegette, kiválogatta a magvak közül a nem elvetendőket. Ez azonban nagyon sok imádságot is igényelt, hiszen ez csak türelemmel és Isten felé fordulással történhetett meg. És aztán, amikor elvetették, akkor ennek is megvolt a ceremonikus szakrális háttere, tekintettel arra, hogy általában templomos lélekkel indultak ki a földekre. Ez azt jelentette, hogy azokat az eszközöket, amelyeket használtak, általában megszenteltették, ha katolikusokról volt szó, de a magot mindenképpen. És amikor megérkeztek a föld szélére, szántáskor is, de a vetés megkezdésekor is, kelet felé fordulva, egy mi atyánkot és egy fohászt mindenképpen elmondtak, hogy a Jóisten adjon áldást arra a munkára, amit éppen el kell végezniük. Mindig hangsúlyozom, a jövő évi áldás, azaz a kenyér a mindennapi falat megteremtése érdekében. És ugyancsak imádságos lélekkel kellett végigélni azokat a heteket, hónapokat, amikor a magból kalász lesz, a kalászból pedig érett termés, mert hogy igazán nem volt mindegy, hogy milyen időjárás sújtja a termést, és az sem volt mindegy, hogy aztán végül mennyi gyommag maradt a magvak között. Mert az egyik egy fentről jövő csapás, egy természeti csapás, a másik pedig talán a nem kellően figyelmes munka eredménye, egy biztos mindegyik ellen védekezni kellett, és ilyenkor a legfőbb védelmezőrő mégiscsak az imádság volt, azért, hogy a Jóisten viharral, esővel, egyéb csapással ne sújtsa a termést. És aztán elkövetkezik az aratás, amikor megint csak imádságos lélekkel vonulnak ki, teljesen mindegy, hogy milyen felekezethez, milyen egyházhoz tartozó emberekről, családokról, munkásokról beszélünk, mert amikor hajnalban, még nap felkelte előtt megjelentek az aratandó föld peremén, szélén, akkor ugyancsak a nap felé fordulva elmondtak egy imádságot, azt kérve, hogy most már a megért terméshez, a beérett élethez, annak aratásához adjon a Jóisten számukra elegendő erőt, egészséget és jó időt, forróságot, olyat, mint amilyen mostanság van, mert ha valamikor, akkor aztán igazán nem kellett eső. Gondoljunk bele, ma egy kombány pillanatok alatt végig megy egy fél határrészen, és mielőtt a felhő megérkezne, már száraz helyen van a termés. Akkor ez nem így volt. 6-7 héten keresztül kellett imádkozni azért, hogy ha tegnap nem volt eső, ma se legyen, mert még mindig van hátra aratni való. És ha a Jóisten meghallgat ezeket a kéréseket, akkor ez így is történt.
Szép népi szokásaink is kapcsolódnak a kenyérhez. Elég, ha arra gondolunk, hogyha leesett annak idején, és hát remélhetőleg sok családban is így van még ez, hogyha véletlenül leesik egy kenyérdarab, akkor azt felvesszük és megcsókoljuk. Mire utal ez a szép szokás?
Talán a legszebb az, hogy ezen a református vidéken a kenyérhez a boldogasszony fogalma kapcsolódik. Ez azt jelzi, hogy a reformáció utáni századokban is megőrződött, átsugárzik máig az, hogy a kenyérben a boldogasszony arcát látják, vagy a Szűz Mária arcát látják a gyermek Jézussal, csak úgy, mint egyébként a búza szemben. Éppen ebből következőleg, ha a kenyér, az élet, az a boldogasszony arca, akkor azzal nem lehet akárhogy bánni. Minimum meg kell becsülni, hiszen mennyi munka volt mögötte, az előbb erről beszéltünk, mennyi fáradozás, mennyi reménykedés, mennyi imádság. Másrészt pedig nem lehetett méltatlanul bánni vele, tehát ha az véletlenül leesett, mert szándékosan senki nem dobta a földre, akkor azt azonnal föl kellett venni, minimum megfújni és megcsókolni, és egy fohász elmondani a boldogasszony felé, a szűzanya felé azért, hogy ezt a falatot biztosította számára, és hogy most ő óvatlanul egy hibát, egy bűnt követett el. És számos egyéb ilyen rituális cselekedetek kötődtek magához, a kenyérhez, azzal egyetemlegesen, hogy azért megszelni sem volt ajánlatos akárhogyan, hiszen ezred évek óta őriztük, hoztuk, megőriztük magunkban a kenyér megszelésének szokását.
Milyen volt ez itt Hajdúnánáson?
Itt Nánáson a reformátusságnál is fennmaradt az a ősi katolikus szokás, hogy mindig a kenyér fenekét, az alját, a hasát érítették meg először a késsel, és oda keresztet rajzoltak. Enélkül kenyeret megszelni nem lehetett. Ez azt jelentette, hogy az égiek felé köszönetet mondtam, ez felért tulajdonképpen egy imával, mert a keresztben, mint jelképben ott volt maga a köszönet. Ezt megelőzően mondjuk a Szent István királyunk előtti időkben, századokban, amikor a boldogasszony kultuszunk ugyancsak élő valóság volt, akkor ezt a boldogasszony felé, az égiek irányába ajánlották fel magát a kenyeret, nem keresztel megjelölve, hanem imába foglalva.
Miket, milyen fontosabb részeket tartalmaz ez a közelmúltban megjelent könyv? Milyen fontosabb részei vannak?
Nos, én ebben a kötetben nem egy gazdaságtörténeti beszámolót kívántam összeállítani egy jó egyévnyi kutatómunka eredményeképpen, hanem az olvasót szerettem volna végigvezetni a föld megmunkálásától egészen a vetésen, a vetés gondozásán át az aratással kapcsolatos teendőkön. Ennek igyekeztem megmutatni egyrészt a hagyományos arcát, azt az arcot, ami gyakorlatilag éppen a mai világunkban kezd végleg eltűnni, hiszen a kézi erő teljes egészében felváltotta már a gépi erő, de tekintettel arra, hogy itt élnek még közöttünk azok az idős emberek, akik fiatalabb korukban mondjuk kézzel végezték ezeket a munkákat, ezért ők nagyon sok érdekes dolgot, munkafogást, munkafolyamatokat, imádságokat, szokásokat tudtak elmesélni, amelyek ebben a könyvben tulajdonképpen megmentődtek. Másrészt pedig a könyv utolsó harmadában igyekeztem figyelni arra is, hogy azokat a újból megálmodott, újra kitalált hagyományelemeket, amelyek a hagyományőrzés tekintetében érdekesek, tehát amikor újból felelevenített a város több régi hagyomány cselekedetet, többek között mondjuk az aratás szertartásának bemutatását, erről is egyfajta áttekintést igyekeztem adni, hiszen ez már 16 esztendős múltra tekint folyamatosságában is vissza ebben a városban.
Itt a különböző aratónapokra, arató ünnepekre gondol?
Arról van szó, hogy a város, illetve itt egy helyi hagyományőrző közösség, a Hajdúvok, Réta nevet viselő, nagyszerű, nagyon lelkes közösség, a Nyakas András által birtokolt tulajdonot farm közeműködésével és az ő tanyáján, az ő birtokán esztendőnként júliusban, akkor, amikor hagyományosan az aratás zajlott, megrendezik, és megrendezték az idén is az úgynevezett hagyományos arató ünnepet, aminek a lényege és a küldetése nem az, hogy versenyezzenek egymással a különféle csoportok, hanem az, hogy megmutassák azt, hogy egy-egy vidékről érkezvén ott vagy egy másik helyen milyen szokások voltak a jellemzőek. Mondjuk milyenek a hajdúságban, a nyírségben, mondjuk a Párciumban, mert onnan is szoktak jönni, vagy Székelyföldön, vagy Lengyelországban, vagy éppen a Felvidéken.
Mennyire képes ez a kiadvány? Mi most könnyű helyzetben vagyunk, hiszen itt tartjuk a kezünkben a könyvet, de legyen olyan kedves, ismertessük és illusztráljuk a kedves hallgatók számára is, hogyan kell elképzelniük ezt a kötetet.
Nos, ahogy az előbb mondottam, egyrészt egy szöveges áttekintést igyekeztem adni. Az én szakmai fölfogásom szerint nem elsősorban a többség számára nehezen értelmezhető tudományos nyelvezettel, éppen ellenkezőleg egy mindenki számára befogadható, könnyen olvasható szövegkörnyezettel, úgy, hogy közben arra törekedtem, hogy minél több olyan dokumentációt, fényképes dokumentációt helyezek el, amelyek segítik azoknak a szöveges elbeszéléseknek, leírásoknak az értelmezését, amelyeket én fontosnak tartottam. Az én szakmai álláspontom ugyanis az, hogy egy fénykép olykor sokkal beszédesebb tud lenni, mint ugyanannyi szöveg, amennyi a helyén elfér. Ezt nem kell különösebben magyarázni, nem véletlen, hogyha egy könyvet a kezünkbe veszünk, akkor mindig először mit is teszünk, a fényképeket nézzük meg, mert már kapunk egy benyomást, egy áttekintést, egy valamiféle vizuális üzenetet arról, hogy mi is lehet ebben. És hogyha ez pozitív, ha elnyerte a tetszését a leendő olvasónak, akkor lehetséges, hogy elolvassa a hozzá tartozó szöveget is.
Apropó, ha már szövegek, akkor az előszóban, ahogy olvastam, nagyon tetszett az a rész, miszerint szemügyre vette a konyhák díszítésére használt feliratos falvédőket is, hiszen azokon különféle aratással kapcsolatos életképek is megelevenednek. Ezek a konyhai falvédők, ezek mindig olyan találó mondatokat és rigmusokat fogalmaznak meg, nekem nagyon tetszenek. Felelhető még ezek közül jó néhány hajdúnánáson?
Döntően inkább mások a múzeumban, illetve azon túl a hagyományőrző egyesületek gyűjteményében, holott nem is olyan túl régen, tehát például az 1960-as, 70-es években, de a két háború közötti időben meg különösképpen, ezek szerves részei voltak a lakóházaknak, de nem csak a paraszti lakóházaknak, hanem még a polgári, városi, fővárosi, polgári, kispolgári lakóházaknak is. Ezek egyébként olyan témákat, üzeneteket tartalmaztak, amelyek valamilyen módon naponta vagy minden pillanatban emlékeztették a háziasszonyt, a család tagjait arra, hogy például milyen nagy szerepe van az ember életében az aratásnak, az életnek, a búzának, illetve az ezzel kapcsolatos teendőknek. Most tudni kell, hogy ezeket általában, még ha előre úgynevezett drukkolásos útján, tehát előre rajzolt vászonra hímezték, de a háziasszonyok készítették ezeket, tehát a témát, már hímzés közben is örölgették, átgondolták magukban, úgymond megdolgoztak érte. Nem is véletlenül, hogy a szobának, főként a konyhának arra részére tették, ahol leginkább szem előtt volt egyrészt. Másrészt pedig a feladatuk az is volt, hogy olyan helyre akasszák, ahol azon túl, hogy jól látszik és üzenő, hogy mit gondolnak az ott élők például az aratásról, ugyanakkor védjék is azt a szűk környezetet, mondjuk a tűzhely környezetét, a falat, hiszen azért ők se engedhették meg maguknak, hogy naponta messzeljenek, hogyha használták a konyhát, már pedig használat közben bizony, akkor szennyeződés is keletkezik. No hát ezért tartottam fontosnak, hogy ezeket a falvédőket is megvizsgáljam, hogy megmutassam, hogy ezek milyen üzeneteket tartalmaztak. Lényeg az, hogy nagyon patetikus módon azt beszélték el, hogy aratás nélkül, vetés és aratás nélkül nincsen élet.
Törekedett arra is, hogy néhány kenyérreceptet is megosszon, hiszen gondolom, hogy jó néhány kenyérrecept létezik.
Erre nem kellett törekednem, tekintettel arra, hogy ősi soron egyfajta eljárást alkalmaztak, aminek a lényege mindig ugyanaz volt, ami anyáról leányra hagyományozódott, hogy miként kell őrizni, vigyázni, akár a fej alatt őrizni, a párna alatt őrizni a párt, hát nem egymás párját, hanem a kovászt tulajdonképpen, ez volt a lényege, a lelke a kenyérnek, és olyan sokszor hangsúlyoztuk az imádságot. Hát a pár, tehát a kovászt is megfelelő vallásos lélekkel lehetett csak egyik sütéstől a másikig megtartani, mert ha az megfázott, ha arra nem vigyáztak kellőképpen, akkor a következő héten nem lehetett kenyeret sütni, mert nem volt hozzá élet, indító élet. Márpedig a legnagyobb szégyennek az számított egy paraszti társadalom, társadalomban, de egy polgári társadalmi rétegben is, hogyha kovász kellett kérni a szomszédból, mint tüzet kérni, vagy ilyesmiért, akkor azt mondták, ez egy nagyon restasszony, ez egy nagyon lusta valaki, egy nagyon figyelmetlen valaki, és utána ez rajta maradt a leányán is, és utána a leánynak is nehéz volt férhez menni, mert azt mondták, hogy ennek az anyja nem tud vigyázni, az kérje. Hát ezek ilyen összefüggő dolgok. Tekintett arra, hogy ez az alapja volt mindennek. Ezeket generációról generációra kristálytisztán vitték, megvalósították, és ebben igyekeztek hibát nem elkövetni, mert akkor ennek nagyon súlyos következő a megszólás tekintetében, a megbélyegzés tekintetében.
És mi a jelenlegi helyzet? Manapság sütnek-e még finom kovászos kenyeret Hajdunáláson?
Arról hallok, köztük van a feleségem is, akik már tudnak előállítani kovászt, tehát tudnak keletkeztetni, meg is tudják őrizni, és azok a igényesebbek, akik szeretnének a családjuk számára igazán megbízható, jó minőségű, tehát adalékmentes kenyeret előállítani, azok megpróbálkoznak ezzel. Hát természetesen hallunk mindenfélét, kinek milyen sikere van ebben. Egy biztos, a tudás az elsősorban szereteten alapul. Van is egy szép mondásunk, hogy aki szeret, az etet. Tehát az alapja mindennek, aki kényszerből, nyűgből, nehézségből csinál bármit, legyen az mondjuk például egy kenyérsütés, az nem biztos, hogy jól fog sikerülni, vagy fordítsuk meg, biztos, hogy nem fog jól sikerülni. Tehát kell a szeretet hozzá. Régen ezt imádságnak mondták egyébként. Aki szeret, az etet.
Nagyon fontos a könyv megjelenése is, és a színek, amely véleményem szerint búzazöld, de legyen olyan kedves, ezt majd egészítse ki ön, és az aranyló kalásszal szimbolizálva vagy bemutatva a betű színe természetesen arany. Jól gondolom én ezt, hogy egy ilyen ötlettel került kiadásra ez a könyv?
Igen, hát tekintett arra, hogy rajszakos tanár vagyok eredendően, a könyveimnek a küllemét is magam tervezem meg, mint hogy a belső összeállítását is. Ezért én a színek tekintetében nagyon fontos üzenetet igyekszek elrejteni. Ugye ennek az alapszíne a zöld. A zöld az a természetnek, a gyönyörű újjáéledésnek a színe, amiből támad maga a vetés, és amiből ki aranylik majd a megélt élet. Nem véletlenül mondjuk, hogy aranyló határ. Költőink, íróink olyan gyönyörűen tudnak erről beszélni. Aranyló búzatábla. Mert hogy olyan szín tölt magára, amikor július tájékára a nagy hőségben megélelte a termését. És azt gondoltam, hogy a régi időket idéző arhaikus képek elé pont ezt a három aranybúzaszálat kell oda tenni, amik önmagától is beszél arról, hogy miről is akar szólni ez a könyv. És hát ha már az arany a színe a búzának, akkor a színben is ugyanezt a színt volt illendő használni, hogy erősítse ennek a színnek az üzenetét, a belső mélységét, tartalmát.
Egy frissen sült kenyérnél nincs is finomabb, és nincsen jobb illatú élelmiszer véleményem szerint, de most éljünk azzal a szimbólummal, hogy egy frissen sült, a közelmúltban megjelent könyvet és kiadványt tartok a kezemben, amely közel 210 oldalas, és ahogy említettem is, Boldogasszony havában került kiadásra és bemutatásra. Nos, kiknek is ajánlja elsősorban ezt a kiadványt, és egy milyen példányszámban jelent meg?
Ennek a példányszáma 700 darab, és arra gondoltunk, hogy minden olyan lehetséges olvasó számára ajánlható ez a kötet, akik szeretnének egy kicsit belelátni egyrészt az elődeik, őseik dolgos mindennapjaiba, ami a szószoros értelmében vonatkozik a napok mindennapjaira, és akik szeretnének belelátni egy kicsit abba is, hogy a rendkívül megterhelő, sok aggodalommal járó munka mellett, ami mondjuk például a szántást, vetést és aratást illeti, mennyi lelki felkészülésre, mennyi imádságra volt szükség ahhoz, hogy ez mind együtt azt eredményezhesse, hogy esztendőről esztendőre van megélhetése a családnak, mert nem győzzük elégszer hangsúlyozni, akkor századokon keresztül mindig a két kezük munkájával kellett ezt előteremteni. Hát ehhez sokszor tényleg nem biztos, hogy elegendő volt a fizikai erő, a fizikai erőnlét, ahhoz kellett egy spirituális támogatás, és ezt ők a Jóistennel való kapcsolatban keresték és találták meg.
Buckó József néprajzkutatónak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az újonnan megjelent kiadványához és könyvéhez, és további életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek! Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Deák Viktória Hedvig, domonkos szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyetemi tanára a szerzetesi hivatás történetét vázolja fel.
A katolicizmusnak a számbeli súlypontja az a déli féltekére, közelebbről is a szubszaharai Afrikára, Dél-Kelet-Ázsiára, Latin-Amerikára helyeződik át. De ezzel együtt is a gondolati tartalom, vagyis az elméleti teológiai inspiráció a világegyház életében még mindig az északi féltekéről jön. A globális változások miatt azonban az angol nyelv, mint lingua franca felértékelődött, és a hozzánk kulturális, történelmi gyökereink miatt közelebb álló német teológia, összességében Európa, súlya csökken. És természetesen a szerzetesrendek életében is mindez változásokkal jár. Példának említhetném itt az interkulturalitást, vagyis amikor különböző kultúrák élnek együtt, és egymást kihívásokkal látják el, a szabad így fogalmazni. Az utóbbi közel 50 évben a katolikusok létszáma folyamatosan növekedett a világ lakosságával együtt. Az egyházmegyés papság létszáma, ha csekély mértékben is, de növekedett az elmúlt 50 évben, a katolikusok számát tekintve azonban arányaiban csökkent. A női szerzetesség létszáma azonban rendkívüli látványossága majdnem felére csökkent ezen idő alatt, hasonlóképpen az úgynevezett laikusi férfi rendek létszáma is, akiknek a tagjai szerzetes testvérek. Szintén csökkent, bár nem ennyire látványosan, a szerzetes papok száma. Természetesen a csökkenés Észak-Amerikában és Európában markáns, a létszámok Afrikában és Dél-Kelet-Ázsiában növekszenek. Viszont reális annak veszélye Európában, hogy a női szerzetesi élet szinte teljesen a felismerhetetlenségig zsugorodik, tudatát az emlékezetben nem annyira valós szerzetesnők, hanem csak horrorfilmek fogják fönntartani. Közelmúltban volt ilyen élményem, amikor Itáliában egy egyházi intézménynek a pénztárosa az nemhogy nem köszönt laudétúrral, hanem szinyóraként szólított meg, vagyis fogalma nem volt arról, hogy hát ilyen láthatóság mellett hogyan kell egy nővért megszólítani. Az egyházi hivatások közül tehát a papi identitás az, amely még mindig a leginkább érthető, amely a legvilágosabb identitással rendelkezik. Világos, hogy a szerzetesi hivatás veszített a vonzerejéből, nem hagyhatjuk ki tehát vizsgálódásunkból a szerzetesi élet identitásának a kérdését, mely a szerzetes élet szempontjából azt gondolom meghatározó volt az elmúlt évtizedekben, és ma is az. És akkor most arról lenne szó, hogy hogyan alakult ez az identitás az elmúlt évtizedekben. Mik ennek az előzményei? A II. Vatikáni zsinat előtti szerzetesi önazonosság a következőkön alakult. A szerzetesség az egyház élcsapata, acies bene ordinata. A szerzetesek azok, akik a nagyobb személyes tökéletesség, életszentség elnyerésére, a rendes keresztény életet meghatározó parancsok mellett vállalkoznak újabb, különleges kötelezettségek az evangéliumi tanácsok megtartására is a fogadalmak formájában. Ezért ők a megszerzendő tökéletesség állapotába kerülnek. Világos határok választják el őket a világtól, amely ugyanakkor erős identitást ad nekik. Ez az úgynevezett két emeletes modell, és ez nem csak a szerzetesség teológiájára, hanem a teológia egyéb területeire is érvényes volt. A reformáció örökségeképpen az egyház világosan elválasztotta a profánt és a szentet, a hétköznapi kereszténységet és a tökéletesség állapotát, a természetest és a kegyelmet, hogy ezzel védje meg a kegyelem ingyenességét, a szerzetesi élet kiválóságát. Hátránya viszont a víziónak, hogy a szerzetesi élet és vele az evangéliumi tanácsok elszigetelődnek, elveszítik relevanciájukat a keresztény élet egésze szempontjából. A természet feletti annyira ingyenes, annyira szeparált, az ember annyira nem formálhat rá igényt, hogy relevanciája és vele együtt a evangéliumi tanácsok relevanciája is eltűnik a normál keresztény élet, emberségünk vagy akár a világ számára. Vagyis az evangéliumi tanácsok nélkül is a keresztény élet lényegében ugyanaz, ahogyan a zaher torta tejszín nélkül voltak éppen ugyanaz marad. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy nem világos, mi a kapcsolat az evangéliumi tanácsok és a keresztény ember Isten felé vezető útja között. Mi köze a szegénység, tisztaság és engedelmesség tanácsának a keresztény élethivatás megvalósításához? És miért éppen ez a három tanács az, ami a szerzeteseknek fogadalmat kell tenni? Következőkben a Lumen Gentiummal foglalkoznék röviden, mert hogy a dogmatikai konstitúció ebben a teológiai kontextusban született meg. A Lumen Gentiumnak a vízióját a középfokok teológiájaként lehetne definiálni, mert hogy egyszerre hangsúlyozta minden megkeresztelt meghívását az életszentségre, vagyis a szeretet tökéletességére, Lumen Gentium 32-es pont, és azt ugyanakkor, hogy az evangéliumi tanácsokra tett fogadalommal megszentelt élet, Krisztus szorosabb követése, teljesebb nekiszentelődés, teljesebb hasonlás az engedelmes Krisztushoz. Az életszentségre való törekvés kitüntetett helye, vagyis hangsúlyozza a szerzetes élet kiválóságát. A tanítóhivatal a tanításnak ezt a belső feszültségét, ezt a kettősséget nem oldotta föl. A recepcióban nehézséget jelentett az is, hogy a zsinati szövegek a média közvetítésével jutottak el a katolikusokhoz is, magukat a szövegeket viszont kevesen olvasták. Így sokan olyan következtetéseket vonhattak le, amelyeket a zsinat nem szándékolt, mint például, hogy az egyház már nem tesz különbséget életállapotok között, így sok szerzetes jutott arra, hogy a szerzetes élet többé már nem bír a korábbi fontossággal az egyházban, vagy pedig egyenesen elvesztette értelmét, létjogosultságát. És különösen a női szerzetesség létét kérdőjelezte meg, és ez azt gondolom, hogy összefüggésben van a létszámokkal is, hogy mi is az ő identitásuk. Tehát itt egy olyan belső feszültséggel találkozunk a tanításban, ami a későbbiekben széttartó értelmezéseknek adott lehetőséget, és akkor ezen értelmezések közül térnék rá néhányra. A vita konszekrált a kezdetű apostoli buzdítás, az objektív kiválóság teljesen konszekráció, vagy teljes konszekráció kifejezést használta a szerzetesi életre. Sőt, mi több, a tanítóhivatali dokumentumok a konszekráció fogalmát tették központivá. A teológiai kérdést azonban ez sem oldja meg, hiszen minden megkeresztelt élete a keresztség révén konszekrált. Továbbá, következő iránya a válaszoknak azt úgy jellemezhetném, amely megkérdőjelezi, hogy a szerzetesi életet a három evangéliumi tanács határozná meg. Ez az irány azzal érvel, hogy a három tanács ebben a formában nem evangéliumi gyökerű, ez a hármasság csak a 13. században rögzült, ez egyébként igaz, ezért visszanyúlt a korábbi biblikus patrisztikus hagyományhoz, és az önkéntes cölibátusban és a közös életben jelöli meg azt a két elemet, amely a szerzetes életet megkülönbözteti az életállapotok között. Így például így Enzo Bianchinak a könyve is. Ezeknél az irányoknál a 20. századi teológia egyik meghatározó elemét, a ressourcepontot látjuk működésben. A neoskolasztika túlzottan szűknek érzékelt teréből, visszanyúl egy gazdagabbnak, élőbbnek ítélt hagyományhoz, mint egy zárójelbe téve a közbeni tanfejlődést. Egy másik, különösen angol száz nyelvterületen rendkívül nagy hatású válaszkísérlet a női apostoli szerzetes élet robbanásszerű fejlődésére reagált, amely a 19-20. Században következett be. Sandra Schneider, ő egy trilógiát szentelt egyébként a szerzetes életnek. Ő szerinte a női apostoli szerzetes élet a 20. században egyfajta hibrid állapotba lett kényszerítve, amikor felvállalta a monasztikus életstílus központi elmeit, úgy mint a közös zsolozsma, vagy más közös imaforma, a közös élet egy fedél alatt, a szerzetesi ruha, klauzúra, stb. Szerinte helyesebb lenne a szerzetesi élet egy új formájaként azonosítani ezt, mint az úgynevezett ministerial religious life-ot. Hát ezt nem nagyon tudom magyarra lefordítani, szolgálati szerzetesi élet, furcsán hangzik. Ennek a típusú szerzetesi életnek el kellene hagynia ezeket a struktúrákat, mert nem lényegi eleme a monasztikus életstílus. A szerzetesi életnek ezt a formáját a szolgálat határozza meg, és az ebből fakadó követelmények. Más kísérletek ezen is túlmenve úgy látják, nem világos még, hogy az evolúció, komplexitás, globalizáció korának milyen szerzetesi forma felel meg, mondván, hogy a monasztikus szerzetesség közösségi élet struktúráival az első millennium terméke volt. És bizonyos értelemben a múlté. Van olyan irány is, amely magára a szerzetesi propriumra vonatkozó kérdést is feleslegesnek tartja. Egy olasz teológus, Tullio Cifrini, a szerzetes élet miértjének a kérdésére írja, a végső válasz nem lehet más, mint hogy nekem, nekünk jó és evangéliumi dolog Krisztust ezen az úton követni. Ez természetesen igaz, de azt gondolom, hogy teológiai szempontból nem kielégítő válasz. Mert hogy természetesen lehetséges egy olyan általam gyengeként apostrofált teológia is, amely nem fél a szerzeteseket jelentéktelen laikusokként apostrofálni, vagy azonosítani, mégis véleményem szerint a szerzetesi életnek egy olyan fajta romantikája, amelyet például remekül kifejezett annak idején a Hétlépcsős hegy, ugye Thomas Mertonnak a önéletrajza, amely generációknak közvetítette a monasztikus élet vonzását, ma is elengedhetetlen, ha mások számára át akarjuk adni a szerzetesi élet szépségét. Szerzetes életnek olyan teológiai megalapozásra van szüksége, amely világos önazonosságot, ugyanakkor ennek az életállapotnak a szépségéről és fontosságáról való személyes és közösségi meggyőződésre ad lehetőséget, és amely átadható a képzésben, a hivatásgondozásban. Vagyis kell, hogy válaszunk legyen az olyan kérdésekre, mint például, hogyha minden megkeresztelt meghívást kapott az életszentségre, akkor miben áll a megszentelt élet sajátossága? Miért jó? Miért a teljesebb emberi életre vezető út a szerzetesi élet? Hogyan segítenek a fogadalmak nagyobb szabadságra, nagyobb szeretetre? Miért éri meg? És azt gondolom, hogy a krízis az arról is szól, hogy a zsinat előtti válaszok ezekre a miértekre nem voltak kellően teológiailag átgondoltak. Ha ugyanis ez a megalapozás hiányzik, akkor ez nem csak a szerzetesi hivatás vonzereit csökkenti, hanem a helyi egyházon belül is gyengül a szerzetesi élet jelentősége. És azt gondolom, hogy mindenre a legkielégítőbb válasz az a válasz, amely a megszentelt életet a teológiai antropológiában alapozza meg, rámutatva arra, az evangéliumi tanácsok milyen helyet foglalnak el Isten és ember kapcsolatának a dinamikájában. További felmerülő kérdések utóbbi évtizedekben. Szerzetességnek a helye az egyházban. Az identitáshoz kapcsolódik ez is, amelyet az egyháztani kérdésként definiálhatnánk, vagyis mi a helye a szerzetességnek az egyházban. A Lumen Gentium 44-es pontja úgy fogalmazott, hogy az az állapot, amely az evangéliumi tanácsok fogadalmán alapszik, nem tartozik ugyan az egyház hierarchikus szerkezetéhez, életének és szentségének azonban elvitathatatlan része. Ez az inconcusse latinul, hát nem pont azt jelenti, hogy elvitathatatlan, de hogy nagyon hozzátartozik. Szerzetesek tehát nem klerikusok, és nem is világiak, de akkor meg micsodák? Ha nem tartozik hozzá a hierarchikus szerkezethez, és már nem is élcsapat, akkor hol a helye a szerzetességnek, szólhatna a kérdés. Hiszen laikusok is elvégezhetik azt a munkát, amelyet korábban szerzetesek sajátja volt. Erre válaszul születtek meg azok a kísérletek, melyek a szerzetesi élet prófétai voltát tartják a legjellemzőbbnek. Nehéz azonban világos tartalommal kitölteni ezt a kifejezést. A szerzetesség egy alternatív módja az egyháznak? Marginális lét? Az egyház karizmatikus voltának a megtestesítője? Vagy egy kritikus hang, amely a hierarchiával szemben pozícionálja magát? Mindezen kísérletek mellett tanúi vagyunk annak, hogy a szerzetes élet formái mi alatt elméletben különböznek, a gyakorlatban viszont egyre inkább hasonlítanak egymásra, ami a konkrét megélést illeti. Ide tartozik még, ami szerintem fontos kérdés, az előzőekből következik, a női szerzetesi életnek a kérdése. Nők helyzetének a látványos társadalmi változása milyen hatással van az egyházban elfoglalt helyükre és a szerzetességben? Az új női tudatosság milyen változással jár? És csak megjegyzem zárójelben, hogy amikor a nők helyzetéről beszélünk az egyházban, akkor még mindig egy abszolút férfi központú megközelítés a zárójelben. Aztán még egy jelenségre szeretném itt felhívni a figyelmet, ez pedig a nagy alapítók, karizmatikus személyeknek az esete. De nagyon sok új mozgalom, közösség született az elmúlt évtizedekben, amikor is a korábbi tekintélyek elvesztették a hitelességüket, és minden korábbi meggyőződés megrendült, akkor különösen is erős volt a fix pontok és bizonyosságuk iránti erős vágy, különösen azokban, akik radikálisan akarták Krisztust követni. Ezek az új közösségek a remény jeleinek tűntek sok esetben, és úgy tűnt, hogy a lélek munkájának a bizonyítékai, miközben a régi hagyományos rendek azok elavultak, szürkék, lakszak, unalmasak. Utóbbi évtizedek, illetve az utóbbi évtized azonban megdöbbentő helyzeteket hozott, több olyan esettel találkozhattunk, amikor karizmatikus személyiségekről, új mozgalmak, rendek alapítóiról derült ki, hogyan éltek vissza lelki tekintélyükkel és hatalmukkal, gyakran az engedelmesség nevében. És amire itt föl szeretném hívni a figyelmet ezzel kapcsolatosan, ismét a teológiai kérdés, hogy a hamis misztika az nem csak a tankönyvekben létezik. Ezek az emberek ugyanis nagyon gyakran a természet felettire, a lélekre hivatkoztak, és az úgynevezett lelki szabadság jegyében állították azt, hogy a lélek kérhet olyat, vagy inspirálhat olyan rendkívüli utakat, amelyek a törvényt, a józan észt felülmúlják. Szeretet felülmúlja az értelmet jelszóval. És hát érdekes erre a kérdésre is a természet és a kegyelem szűrőjén ránézni, mert hogy ez azt sugallja, hogy bizony az emberi természet konzisztenciája mindig megmarad, a kegyelem sosem fogja azt helyettesíteni, hanem föl fogja emelni. És akkor itt a Cartaúzi Prior Dusmas de Lassus, ez a könyv, ez meg fog jelenni magyarul is, ez azért tartom nagyon érdekesnek, mert hogy egy rendkívül szolid teológiai megalapozás van mögötte, ami ezekre a kérdésekre reflektál. Akkor a következő témánk az a megújulás és a reformnak a kérdése. Megtörtént a szerzetes élet reformja, a kérdés az az, hogy történt-e megújulás. A Perfecte Caritatis Decretum ezt a két elvet fogalmazta meg a szerzetes élet reformjára vonatkozóan. Tehát a visszatérés, az eredethez és az alkalmazkodás, az aggiornamento. Ez egy különleges helyzetet teremtett, ugyanis maga a megvalósítás az egybeesett a 68-as forradalommal, kulturális-szexuális forradalommal. A szerzetes életnek a korábbi reformjai hangsúlyt arra helyezték, hogy az eredeti szigorhoz kell visszatérni. Most viszont azt a jelzést kapták a szerzetesek, hogy a világhoz kell közeledni. Ez a gyakorlatban a 65 előtti formákkal való gyors szakítással történt meg, aminek a nehézsége az az volt, hogy bár a régi szimbólumok eltörlésre kerültek, de nem jöttek újak helyettük. Tehát ez felveti a világ és az egyház viszonyának a kérdését. És arra szeretnék utalni, hogy a szerzetes életnek a reformja egy olyan teológiai kontextusban játszódott le, amely azt hangsúlyozta, hogy nincsen értelme tovább már a természetest a természet fölöttitől elválasztani, mert a világ az a kegyelemmel azonos tulajdonképpen. És akkor valóban felmerült a kérdés, hogy mi értelme van ettől akkor elhatárolódni, vagy mi értelme van azoknak a szimbólumoknak, látható jeleknek, amelyek a szerzetességet elhatárolják, hiszen a világ az már azonos a kegyelemmel. Itt a kulturális antropológiának a válasza az nagyon érdekes, vagy hát azt gondolom, hogy fontos arra is rátekinteni, mint például Viktor Törnernek ez a mondata, hogy szimbólumokat nem lehet büntetlenül eltörölni, jeleket lehet, mint a kreszt meg lehet változtatni, szimbólumokat viszont, amelyek a szívre hatnak, azokat nem lehet büntetlenül eltörölni. Az utóbbi évtizedekben pedig azt gondolom, hogy azt érzékelhetjük, hogy erre a folyamatra, a reformnak erre a megvalósítására már sokkal nyugodtabban rá lehet nézni. Két napja olvastam azt, hogy az amerikai püspöki karnak az ülésén vetette fel egy görögkatolikus püspök, hogy vezessék vissza a kötelező pénteki hústilalmat. Ez egy ilyen érdekes. Egyébként érdekes volt, hogy mivel indokolt, ezt most itt nem mondom el. És hát vannak olyanok is, ahol ez a reform, ez úgymond sikeres volt, mondom, csak Domonkos példát merek hozni, mert hogy mindenről kiderült az elmúlt 10 évben, hogy nem is úgy van, ahogy gondoljuk, csak amit személyesen ismerek, de azért van arra példa, hogy vagy például Hollandiában a semmiből egyszerűen újjászületik szerzetes élet, vagy olyanra is van példa, amikor ez a zsinati reform jól sikerült. És akkor most rátérek a magyar helyzet sajátosságaira. Második József, velünk élő józsefinizmus, ez az első, amit itt mondanék. Tehát a magyar helyzetet 90-től kezdve, de a 18. század végétől kezdve meghatározza egyfajta aktivizmus. Azt gondolom, hogy ez ma is hat ránk, ami ugyanakkor kéz a kézben jár a szemlélődő életnek a leértékelésével és a szerzetességnek egyfajta funkcionális olvasatával. Aztán a szerzetes életnek a világi papi életforma lett a modellje, már a 19. századtól kezdve, ez sok esetben ma is így van. És ami még minket meghatároz, az azt gondolom, hogy a 40 évnek a partizánsága, amiből az következik, hogy sok a jó szerzetes, csak a szerzetesi élet kevés. A rendeknek a száma az megnövekedett 90 óta, a nővéreknek a száma az pedig meredeken csökken. Ez a folyamat a rendek számát illetően így van a férfi rendeknél is, a létszám az viszont sokkal kevésbé csökken, mint a női rendeknél, tehát a nemzetközi trendek azok Magyarországon is így vannak. Aztán az egy szerzetesre jutó intézmények száma 1,5 a férfi rendek esetében, tehát másfél szerzetesre jut egy intézmény, nők kicsit jobban állnak ezzel kapcsolatosan. Hogyan rendeződött át 1950 és a napjaink között a szerzeteseknek a létszáma? Nagyon érdekes az, hogy a négy legnagyobb létszámú férfi rend az ugyanaz ma is, 75 év múltával, a négy legnagyobb női rend az pedig teljesen különböző, teljesen más. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire megváltozott minden, és hogy az a apostoli szerzetesi élet, amely jellemezte a női szerzetességet, az abszolút válságban van, mondhatnánk. Most itt a kényszerpályák, illetve a jelen állapotnak a kihívásai. Amit én kényszerpályának nevezek, az a ingatlan visszaadás és annak a következményei. Tehát 90-ben egyfajta kényszerpályára állt rá a magyar szerzetesség, amikor csak funkcióra lehetett visszakérni korábbi ingatlanokat. Ez azzal a következménnyel járt, hogy egyfajta térfoglalás következett be. Hát, hogy is mondjam, a szekér a lovak elé került, tehát az identitásból kellene következnie a munkának, a funkciónak, a működésnek, ez viszont gyakorlatilag megfordult. Tehát, hogy előbb van a funkció, és az identitás az pedig már csak utána következik. Ez azt is eredményezte, hogy a valódi kérdésekre vonatkozó reflexió háttérbe szorult, és a szerzetesi proprium, tehát hogy most mi is a sajátossága, vagy mitől jó az a szerzetesség, ez kevésbé került előtérbe, és az erre vonatkozó kérdésfeltevés is eléggé zárójelbe került, azt mondhatjuk. Akkor a kihívások és azért itt pozitívumok is természetesen vannak. Különösen a női szerzetesség esetében rendkívül sok rend van, nagyon kevés taggal. 40 fő lenne az, amikortól egy szerzetesi entitás önálló életre képes. Nagyon kevés az a közösség, ami ennek, ez csak a létszám persze, tudjuk, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség, de azért akkor is ez mond valamit. Férfi-női arány az drámaian változott, 77-22%-ból 60-40%-ra. Viszont, ami fantasztikus, hogy van egy aktív középgeneráció a rendekben, és hogy a hivatás gondozás is, vagy annak a fontossága több rendben előtérbe kerül és prioritásra van. Amely kérdések fölmerülnek, az egyik az az, hogy honnan várjuk a megújulást. Ugye Ferenc pápa beszél az új pelagianizmusnak a kísértéséről. Azt gondolom, hogy ez ránk is állhat. Vagyis, hogy mitől várjuk a megújulást? Struktúráktól várjuk-e, a saját terveinktől, projektjeinktől, saját bölcsességünktől, vagy pedig nem csak erre támaszkodunk, hanem azért a kegyelemre is talán. Aztán 6. Pál pápa beszél arról, hogy az egyház az emberségnek a szakértője, a humanitásnak, az emberlétnek a szakértője, fokozottan áll ez a szerzetességre, vajon élünk-e ezzel, vagy ráhagyjuk a pozitív pszichológiára? Felvállaljuk-e ezt, hogy tudunk-e mondani valamit az emberség jó megérése szempontjából? És hogy abban a korszakváltásban, amelyben most vagyunk, abban leszünk-e mi szerzetesek a reménynek az emberei?
Thank you.
Kedves hallgatóink, dr. Deák Viktória Hedvig domonkos szerzetest, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyetemi tanárát hallották.